Egy biztos nyár. Igaz történet. Ma is bizonyos döbbenéssel gondolok rá, pedig már eltelt egy néhány hét, szép nyári hetek, első fellélegzés egy hajszás tél után, első bemelegedés a magányos munka gondolatába, amely itt várt ezen a dombtetőn, ebben a kis nyári házban, ahol az írógép billentyűit ütöm. Meg kell már írnom. Talán akkor mindjárt kellett volna. Azóta folyton a lelkemen ül. Nyaralás előtt sok a háziasszony gondja és nehézsége. A nevelő kisasszonyunk hűtelen lett, nem akart kijönni velünk a hegyre. Valaki azt mondta a feleségemnek, miért nem vesztel egy szegény úri leányt nyárra a gyerek mellé, ez a legjobb, legolcsóbb, kipróbált. Hirdesd a rádióban, vagy akárhol. Egészen bizonyosan fog akadni, aki nagy örömmel elmegy veletek a szép nyaralásért, ellátásért, jó levegőért. Ó, nyár, jó levegő, dús, falusi asztal, mezők, hegyek, erdők. A feleségemnek eszébe jutott a lánykora, régi nyarak, sugaras emlékei, s elszorult a szíve azokon a szegény úri leányokon, akiket az egészségtelen város fullatag börtöne tart fogva. Milyen jó gondolat, csak hogy... Ez a csak hogy manapság többnyire ott settenkedik a jó gondolatok mögött. Minden rosszabbul megy, a magyar író ma sokkal kevesebbet keres, mint az előtt. Tulajdonképpen én arra gondoltam, hogy erre a nyára most egy pesztonka is megteszi. Ugyan, drágám, hisz ez még sokkal olcsóbb. Ez eljön nektek a puszta ellátásért. Megtéríted az úti költségét, helyetek van elég, adsz neki egy külön szobácskát, egész nap a kertben boldog lesz. Én mindenről nemigen vettem tudomást, nagyon sok dolgom volt akkoriban, kisé kábultan húzottam szobámba egy fél órai pihenőre abban a kora délutáni órában, amikor a rádió demokratikus kürtje és kagylói egy világvároson s egy világtól elmaradt országon keresztül száz meg száz szegény, éhes, szomjas, fulladozó leányka fülébe üvöltötték a párszavas hirdetést, amit a szomszéd szobában fogalmazott meg a gondoskodó, kísérletező asszony. Lehevertem, de egyszerre megszólalt a telefon, ez az éles szavú házi ördög, a pesti lakások réme és hóhéra. Az én házam nem az én váram volt. Izgatott női hang kérte a feleségemet, ő azonnal tudta, miről van szó. Már is? Kiáltott, s bizalmatlanul vette át a kagylót. Hát nincs két perce, hogy a hirdetés elhangzott. Valaki a rádió töltsértől azon nyomban a telefonhoz szaladt. Nem fogok beugrani az első élelmesnek. Kérem, jöjjön el személyesen, mégis előbb látnom kell, mondta a kagylóba kisé védekező hangon, és tízszer is. Mindig nehezen adja abba a telefonozást, nem mintha sokat szeretne beszélni, de nem akar udvariatlan lenni a másik féllel szemben. S most ez a másik fél véghetetlen volt, mintha életét kötné, hogy mindent elmondjon magáról, hogy kedvező várakozást kölcsön személye iránt. Jöjjön el személyesen, és hát ha addig is mással töltik be. Végre elbúcsúzott, de ebben a pillanatban újból megszólalt a csengő. Kérem, a rádióban hallottam, kezdte hadani egy félénk és elszánt hang. Ezzel már kisér rövidebben beszélt a feleségem, hanem alig, hogy letette a kagylót, harmadik jelentkezett, és nyomában negyedik, ötödik, el sem mehetett a telefontól, mialatt az ötödikkel beszélt, az előszoba ajtónál csöngette. Egy sápadt, kedves arcú, serdülő lány állt a telefonozó előtt, pihegve, mint egy dobogó szív. Félénk pillantásokkal esett föl, s még a nyájos intésre sem mert leülni. Itt lakom a közelben, és hallottam a rádiót, és gondoltam, rögtön jövök, hogy meg ne előzzenek, dadogta naivan. De végig sem mondhatta a mondatot, megint megszólalt a telefon, és nyomban az ajtónál is újból csöngettek. Most már én mentem a telefonhoz. A feleségemet a jövevények foglalták le, és én elhatároztam, hogy erélyes leszek. Minden újabb jelentkező csak újabb nehézséget okoz a választásban. A feleségem úgyis oly nehezen dönt ilyenekben. Elég, aki személyesen jön el. A telefonozókat le kell kapcsolni, próbáltam azt mondani, hogy az állás már be van töltve. De a reménykedő, kétségbe esett hangok, amik felém szüremkedtek a messzeségből, teljesen lefegyvereztek. Csak a címet tessék legalább fölírni, könyörgött valamennyi. Hát, ha mégis. El akartam őket ijeszteni, hangsúlyozottan kérdeztem, jól értették-e meg a hirdetést. Az nem is állás, és fizetés nélkül van. Ó, igen, nagyon jól értették, fizetés nélkül. De egy hegyem van, távol a várostól, és bizony nincs meg minden modern kényelem. Ó, nekem nincsenek igényeim, szívesen segítek a házi munkában is. Egy bélistás tisztviselő ajánlta a lányát. Ez különösen alázatos és könyörgő volt. Majd egy régi ismerősöm hívott föl. Megörültem, hogy más ügyről van szó, de a régi ismerős is csak erre az állásra protezsált valakit. Nem is állás, csak egy nyárról van szó, mondtam a legközelebbinek. De rögtön éreztem a hangja csuklásán, hogy egy nyár, egy biztosított nyár valóságos életremény neki. Ez alatt a feleségem körül is tartott az ostrom. A csengő egyre szólt, az előszoba tele volt várakozókkal, kik ellenségesen méregették egymást, sőt, a folyosón is álltak. Már a házmesternének is feltűnt a dolog. A feleségem azt se tudta, hol a feje. Fiatalok jöttek, szép és rokonszenves teremtések, szerények és intelligensek, szegényesek és jól öltözöttek, olykor feltűnő jól öltözöttek. Egyik az angol kisasszonyoknál végzett, másik több nyelvet tudott, harmadik egy kegyelmes asszony ajánló levelével jött, de mindannyian szerették a gyermekeket és a szabad természetet, és egyiknek se voltak igényei. Mind boldog volt, ha fölírták a címét, vagy épp engedélyt kapott, hogy másnap ismét jelentkezzék. A feleségem a legelső felé hajlott, de a forgatagban nem tudott választani, és a döntést másnapra hagyta. Némelyiknek, akik kevésbé tetszettek neki, mégis azt mondta, hogy már döntött. Ezek megható jelenetek voltak, minden második sírba fakadt. Én mindenhová késő jövök, panaszkodott egy kis nyápit szőke. Mindenhol éppen előttem töltik be. Az egyik néhány szál rózsát nyújtott át, ártatlan vesztegetésül, és egészen meghatotta a feleségemet. Sok az anyjával jött, és az anyákat nehéz volt lerázni. Legtöbbnyire valóságos úriasszonyok voltak, valamikor jó pozíciójú férjel, aki jelenleg állás nélkül áll, közös ismerősökre tudtak hivatkozni. A kislány jól beszél németül, franciául. Arra nincs szükség, a gyerek tudjon először magyarul. Ó, az én lányom mindent elvégez, bármely munkát vállal, visszakozott ilyetten az anya, nehogy túl igényesnek véljék. Ingyen cselédnek hajlandó lett volna a lányát odaadni. Ma nem úgy van, kérem, mint az előtt. A felesége már teljesen kimerült, és kijelentette, hogy nem fogad többet. A csengő azonban még egyre szólt. A jelentkezők hosszasan érveltek a szobalánnyal, elmondták neki életük folyását, faggatták, iparkodtak megnyerni, megvesztegetni. A telefonon most a kilépő nevelőkisasszony utasította el a jelölteket, ő legalább hideg és kegyetlen tudott lenni. A hajsza még másnap is tovább folyt. Lakásunk valóságos megszállás alatt állt. Le kellett szerelni a csengőt, hogy egyáltalán dolgozhassak. A szomszédok nem tudták elképzelni, hogy mi történik nálunk. Délután megkezdődött a levéljárás is. A postás a rendes paksamétán kívül vagy 30 szokatlan fajta levelet hozott, a feleségemnek címezve szép kaligrafiás iskolás lányírással vagy ügyetlenül rakott betűkkel naív helyesírási hibákkal. Közébük más, fölényesebb írású sorok vegyültek, ritkán megszólaló ismerősök levelei, akik valamely ajánlkozó érdekében írtak. De rokonszenvesebbek voltak maguknak a naív ajánlkozóknak írásai, akiket senki sem protezsált. Önkéntelen líra szólt ezekből a levelekből, mint csupa sóhaj volt, megható, balgatag, vidéki lánysóhaj, füllett városkák nyomott házaiból. Mennyi nyomor, szomjúság és reménytelenség, rabmadárkák gyámoltalan száncsapkodása. Borzasztó! Kiáltott föl a feleségem. Életek és sorsok fölött kell döntenem. És az előszobából zokogás hallatszott, más híján a szobalány megértő kebelébe sírva. Vissza szerettünk volna sírni rá. Milyen időket élünk. Egy kicsi és mindenképpen takarékos ötlet az embertársaink fölötti hatalom minden szomorúságát és lelki furdalását átéreztette velünk. Mi lesz ezekkel a szegény, szép, okos, fiatal és lelkes teremtésekkel? Ki fogja megállítani valaha ezt a sok pusztulást, meggyógyítani ezt a sok lihegő szenvedést? Egy nyár, egy szép nyár, egy biztosított nyár, már megtalált öröm és új életremény. Ha tudnák a gazdagok, milyen olcsón lehet boldoggá tenni valakit. Vége.